Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet és hallgassuk meg az ifjúság énekét. Köszönjük szépen, most pedig együtt folytassuk a 62. Zsoltárunk első, 4. és 5. versszakait énekeljük el. Az első versszak így kezdődik, az én lelkem szép csendesen, nyugszik csak az Úristenben. Hallgassuk meg Isten igéjét a Bibliaolvasó Kalausz mai ószövetségi igéjéből, Ézsaiás könyvének az 57. fejezetéből.
Az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senkit sem érdekel. A gonosz miatt múlik ki ugyanaz igaz, de békességre jut. Fekvőhelyén megpihen, aki egyenes úton járt. Jöjjetek csak ide, boszorkányi vadékok, hűtlen és parázna fajzatok. Mit csúfolódtok, miért jártatjátok a szátokat, miért öltögetitek a nyelveteket? Hiszen hűtlen gyermekek vagytok, hazug fajzatok, akik a cserfák mellett bujálkodtok, minden zöldellő fa alatt, gyermekeket vágtok le a patakoknál, a sziklahasadékokban. A patak sima köveit tetted örökségeddé, azokat választottad osztály részedül. Ital áldozatot is bemutatsz nekik, étel áldozatot is viszel. Én ebbe belenyugodjak? Magasban nyúló hegyen helyezted el fekvőhelyedet, oda is fölmész áldozatot bemutatni. Az ajtó mögé, az ajtófélfához tetted bálványod jelképét. Tőlem elszakadva levetkőztél, fölmentél széles fekvőhelyedre. Megegyeztél az egyikkel, akinek a fekvőhelyét szereted, és fajtalankodtál vele. Molokhoz zarándokoltál olajjal és sok illatszerrel. Messzire küldted követeidet, le egészen a holtak hazájáig. A sokféle mesterkedés elfárasztott, mégsem vallottad be, hogy hasztalan, hanem újból erőt gyűjtöttél, ezért nem betegedtél bele. Kitől tartottál és féltél, hogy hazudoznod kell? Miért nem törődtél velem, miért nem gondoltál rám? Talán hallgatok én ősidők óta, azért nem félsz engem? Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz, de amit te művelsz, az nem használ neked. Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványait tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodolja. De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap szent hegyemen. ezt mondja, töltsétek föl, építsétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélne előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt, haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő azonban elpártolt tőlem, és ment a maga feje után. Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom. Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem.
Imádkozzunk. Istenünk, te oly hatalmas vagy, hogy te ismersz minket, belelátsz a szívünkbe, és te vagy az, aki napról napra formálsz minket. Köszönjük, Istenünk, hogy összegyűjtöttél minket ezen a napon. Kérünk téged, hogy áld meg a mai Isten tiszteletet, nyisd ki a szívünket, hogy tiszta szívvel tudjuk fogadni az igét, és áld meg, kérlek, ezt a mai napot, és köszönjük, hogy te mindig velünk vagy, és kérlek, bocsásd meg bűneinket, hogy mindig a tisztaságra törekedjünk, és igaz életet élhessünk benned. Kérlek, áld meg ezt a napot, áld meg a gyülekezetet. Köszönünk neked mindent. Amen.
Amen. A bűnbocsánat üzenetét Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 37. fejezet 23. verséből. Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. A 225. dicséretünk 5. versét énekeljük, adjad, hogy lássuk a világosságot. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Ézsaiás próféta 57. részéből olvasom, a 18. verset. Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom. Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Amen. Foglaljunk helyet. Elég régóta olvassuk már Ézsaiás próféta könyvét. Ha nem is itt a szószéken, mert itt mindig csak a vasárnapra jutó szakaszokról beszélünk, de személyes ige olvasásaink mostanában ehhez a könyvhöz kapcsolódnak, és biztos feltűnt már nekünk, hogy ebben a könyvben sokszor szó van ítéletről, és sokszor szó van kegyelemről. Mi emberek általában csak az egyiket szoktuk gyakorolni. Vagy csak úgymond kritizálunk valakit, vagy csak úgymond szeretjük. De a kettő átmenetét, a kettőt együtt valahogy nem tudjuk gyakorolni. Pedig ez az igazi. Isten úgy szeret minket a legjobban, hogy ami rossz bennünk, azt megnevezi, elmondja, hogy ettől meg kell szabadulnunk, segít abban, hogy ettől meg is tudjunk szabadulni, és hirdeti a kegyelmet, a vele való közösségnek az örömhírét. Ebben a fejezetben ez az ítélet és ez a kegyelem egyszerre van jelen, és azt gondolom, hogyha végig gondoljuk, hogy mit üzenít Isten, akkor megtaláljuk benne azt, ami személyesen nekünk szól. Hát kezdjük úgymond a negatív résszel, mi az, amit Isten megítélhet bennünk. Így szólt az ige a 18. versben, láttam, hogyan élt. Mi az, amit Isten látott ennek a népnek az életében? Az egyik másik versben így fogalmaz, bálványaid tömegét. Amikor Isten az életét nézte ennek a népnek, akkor bálványok tömegét látta. Milyen bálványokról van szó? Hát ha csak ezt az egy fejezetet nézzük végig, akkor legalább három komoly bálvánnyal találkozunk. Ezek közül az egyik a pénz. Ez a szó, hogy pénz nem kerül elő ebben a fejezetben, de olvasunk arról, hogy a zsidók között gyakorlatban volt legalábbis ebben az időszakban a gyermekeknek a feláldozása. Ez egy olyan gyakorlat, amit nem Isten parancsolt, ezt egy pogány nép gyakorolta már azelőtt, mielőtt a zsidók megérkeztek volna Kánaánba, és a zsidók ezt átvették. Minél rosszabb volt a hitéletük, annál inkább hajlottak eféle kegyetlenségekre. Miért áldozták fel a gyerekeket a pogányok, és miért vették át ezt a szokást a zsidók? Nagyon egyszerű a válasz. Úgy gondolták, hogy ez egy olyan nagy arányú áldozat, hogy ezzel az istenséget ki lehet kényszeríteni tőle valamiféle áldást, termékenységet. Ennek az áldozatnak a célja a termékenység volt, hogy az állataim szaporodjanak, hogy a földem teremjen, és amikor mindezt úgymond betakarítom, akkor ebből nekem nagy vagyoni növekedésem lesz. Magyarul a gyermekeknek a feláldozása az a meggazdagodást célozta. Hát ez a pénzbálvány. Azt gondolom, hogy ha ma körülnézünk, akkor ma is azt látjuk, hogy a pénz bálványa az igencsak él, és mi is úgymond sok mindent hajlandóak vagyunk feláldozni azért, hogy vagyonilag gyarapodjunk. Hát sokan először is feláldozzák a becsületüket, mert bármilyen eszközt megragadok azért, hogy gyarapodhassam, illetve feláldozom a kapcsolataimat. Ha nincs úgymond házastársam, nincsenek gyermekeim, akkor nem törekszem rá, hogy legyen, mert akkor nekem kevesebb lesz. Ha már vannak, akkor pedig sokszor nem töltök velük elég időt, nem figyelek rájuk oda eléggé, mert hajtom a munkát, hogy egyre több pénzem lehessen. Ma is úgymond a pénz bálványa az egyik legnagyobb bálvány ezen a világon. De szó van ebben az igében az élvezeteknek a bálványáról is. Gondolom feltűnt a testvéreknek első hallásra is, hogy mennyi szó volt a paráznaságról. Izraelben, amikor előjött a bálkultusz, meg az aserakultusz, meg az összes többi pogánykultusz, akkor ezekben volt egy olyan szokás, hogy léteztek úgynevezett kultikus paráznák, akik úgymond az Isten tisztelet céljait szolgálták, akikhez odament az ember, és akkor közösült velük. Előtte adott valami adományt az istenségnek, és utána magával vitte ezt a kultikus paráznát, hetérát. És hát ennek volt valamiféle vallási magyarázata, de itt lényegében nyilvános házakról van szó. Erkölcsileg nézve itt házasságtörés történt. Hát ez úgymond annak a kornak a maximális élvezeti lehetőségeit nyújtotta, és úgy látom, hogy ma is úgymond a szexualitás középpontba került, majdhogy nem ez az egyetlen dolog, amivel az embereket motiválni lehet. Gondoljunk például a reklámokra. Bármit reklámoznak, ott biztos, hogy megjelenik egy nő hiányos öltözetben. Régebben gyakrabban jártunk a gyerekeimmel villamoson, a 4-es-6-os villamoson, és annak a közelében gyakran látunk egy ilyen teherautószerűséget, ilyen minibuszt mondjuk, és annak az oldalán ott volt egy hatalmas pucérnő. De mindig, minden nap, amikor arra jártunk. És ilyen sajtdarabok hullottak rá. És akkor kérdezték a gyerekeim, hogy apa, mit keres ott az a néni mesztelenül? És hát nem tudom. Persze tudom, de most hogy magyarázzam meg, hogy ma már csak úgy lehet az emberek figyelmét felkelteni, ha van ott egy mesztelen nő. És a sajtot ezzel lehet eladni. És minden mást ezzel lehet eladni, nem csak úgymond az ide kapcsolódó dolgokat, hanem a teljesen irreleváns tárgyakat is. Tehát sokszor ebből látjuk, hogy mekkora az igény a szexualitásra, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak a reklámipart érinti, tehát nem csak néhány embert, hanem nagyon sokakat, főként a fiatalabb generációból elég megnézni általában az öltözködést. Hogyan öltözködnek általában a fiatal lányok? Hát bemegyek sokszor tanítani az iskolákba, végignézem a fiatalokat, és hát azt látom, hogy prostituáltnak öltöztek. Nem farsang van, egyszerűen ez a normális. Szeretnék felhívni a figyelmet magukra. És azt gondolják, hogy ez a legegyszerűbb módja, hogyha rövid a ruhám felül is, alul is, mindenhol kilátszik, nem is csupán sejtet, hanem mindent megmutat. Hát a 21. században megint itt tartunk, hogy ösztönlényekké váltunk, az élvezetek bálványa nagyon is a bálványaink között szerepel. És a harmadik bálvány, ami ugyancsak előkerül ebben a fejezetben, az a hatalomnak a bálványa. Azt olvassuk rögtön az elején, hogy az igaz embereket elkezdték csúfolni és gúnyolni. Amikor valakit csúfolunk, gúnyolunk, akkor amögött mindig van egy olyan üzenet, hogy én nagyobb vagyok nálad. Én jobb vagyok nálad. Én hatalmasabb vagyok nálad. És most megmutatom, hogy téged mennyire lenézlek. Mindenféle módon. Én sokkal erősebb vagyok. És hát a hatalom bálványát is követjük. Annak is mutatunk be áldozatokat. Mindenféle területen. Gondoljunk a családunkra. Ott is nagyon sokszor az emberek törekszenek arra, hogy ők legyenek a legbefolyásosabbak. Sokféle módon lehet hatalomra törni a családon belül. Vannak emberek, akik az egyszerű fizikai erejüket használják ki. Ugye némely férfira ez jellemző. Én vagyok az erősebb, ha valami nem tetszik, akkor lerendezem a dolgokat. Mások máshogy törnek hatalomra. Nők sokszor úgymond a munkájukkal, amit a családért tesznek, valami érdemeket igyekeznek felhalmozni, és ezzel kényszerítik a családjukat, hogy tegyétek azt, amit én mondok, mert ha nem teszitek, akkor annak meg lesz a böjtje. Akkor nem történik semmi előrelépés a családon belül. Baráti körben. Ott is mennek a küzdelmek a hatalomért. Mivel hívjam fel magamra a figyelmet? Mivel befolyásoljam a többieket? A humorommal? Hogy mindig nálam van a szó, és mindig mindenki rám figyel? Esetleg azzal, hogy mindenkivel kedves vagyok? Mindenkire odafigyelek? Felhívom őket, hogy időt töltök velük, és ezáltal megbecsültséget szerzek? Én leszek a baráti körömben úgymond a leghatalmasabb? Munkahelyen. Ott is igazi törvények, farkas törvények uralkodnak. Ki lehet a legnagyobb? Hát az, aki pozícióban van, és osztogathatja a parancsokat? Vagy az, aki alul van, és a teljesítményével törhet felfelé, esetleg pletykálkodással lejáratja a többieket, és ő emelkedik ki egyedül? Gondoljunk a politikára. Hát ott a hatalom csúcsával állunk szemben. Hogyan lehet ott is úgymond az érre törni? Hát hazugsággal, pénzzel, minden olyasmivel, ami nem megengedett. Tehát azt látjuk, hogy azok a bálványok, amelyek Izraelt befolyásolták, a pénz, az élvezetek és a hatalom, az ugyanúgy megvan ma is, sőt, én nem gondolom, hogy ma jobb lenne a helyzet, mint Izrael életében bármikor. Tehát amikor Isten nézi az életünket, akkor ezeket látja. És most jön a kegyelemnek valamiféle megnyilvánulása, amikor Isten azt mondja ennek az embereknek, hogy meggyógyítom. Az első dolog, amit ugye a bálványokkal kapcsolatban még tisztázni kell, hogy ezek nem olyan dolgok, amik így rajtunk kívül maradnak, és nem érintenek bennünket belülről. A bálvány olyan, mint egy pióca. Szívja a vérünket. Minél több bálványunk van, annál jobban elgyengülünk, elerőtlenedünk. A lelki életünk, a testünk, mindenféle szempontból a bálványok tönkretesznek bennünket. És éppen ezért azt lehetett mondani, mint egy diagnózisként a zsidóknak, hogy betegek vagytok. Nagyon betegek vagytok. Majdhogy nem halottak vagytok. Hát mi a helyzet ma? Én ma is azt gondolom, hogy betegek vagyunk. Ha én ránézek Európára, akkor mindig ez jut eszembe, hogy itt van egy nagyon beteg ember, vagy talán így is lehetne fogalmazni, hogy itt fekszik egy hulla. Mert Európa bizonyos értelemben halottnak tekinthető. Ezek a bálványok kiszívták minden életerőnket. Most valaki azt mondhatja persze, hogy de hát Európa, ez a kultúra csúcsa, ami itt van, hát itt van a legtöbb gazdagság, műveltség, hát hogyan mondhatom én azt, hogy halott? Hát egy halott, gyönyörű síremlékkel. Európa egy gyönyörű síremlékké vált. De azok az emberek, akik úgymond benne vannak, azok lelki értelemben annyira betegek, annyira halottak, hogy az ember már úgy megriadt tőle. Hogyha úgymond a látásunk kitisztul, és úgy nézzük a dolgokat, ahogy azok valójában vannak, akkor ijesztő dolog Európában élni. Isten azt mondja ennek a beteg, már-már halott embernek, hogy meg akarja gyógyítani. És igazából itt van az evangélium. Mert nem arról van szó, hogy én összeszedem magam és meggyógyulok, hanem arról van szó, hogy Isten tesz értem valamit, és meggyógyulok. Hát hisszük-e azt, hogy Isten meg akarja gyógyítani az életünket? Aki az ő gyermeke, annak az életét Isten teljesen meg akarja gyógyítani. Hisszük-e ezt? Biztos, hogy vannak problémáink. Lelki problémák, testi problémák. Hisszük-e azt, hogy Isten át akar minket ezen segíteni? Ha nem hisszük, akkor az probléma. Jézus többször megkérdezte a tanítványait, hogy hol van a ti hitetek? Miért vagytok kicsiny hitűek? Ha azt olvassuk az igében, hogy Isten meg akar bennünket gyógyítani, az azt jelenti, hogy ő meg is fog gyógyítani bennünket, és ebben nyugodtan bízhatunk. Na de hogyan történik ez a gyógyítás? Nagyon sokszor, amikor lebetegszem, nem szoktak súlyos betegségeim lenni, általában valami megfázás, influenza, és bemegyek a patikába, hogy valamit szerezzek erre, akkor szinte mindenre, amit vásárolok, rá van írva, hogy mindjárt tüneti kezelés. Tüneti kezelés. És általában ezt értjük gyógyulás alatt, hogy a tüneteinket kezeljük. És Istentől is, mintha sokszor ezt várnánk, hogy ne a problémák okát szüntesse meg, hanem a problémáknak a következményeit az életünkben. Nem baj, hogyha a bálványaink megmaradnak, de legalább kívülről legyen jó az életünk. Legyenek velünk kedvesek az emberek, legyen pénzünk, stb. Egy tüneti kezelést kérünk Istentől. Az imádságaink általában erről szólnak. Uram, adj egy kis orsprét, ja nem? Egy kis áldás nekem, amivel boldogabb lehetek, tünetileg. De amikor Isten a gyógyulásról beszél, akkor mindig úgy érti a dolgot, hogy először a problémának az okát szünteti meg, és utána szünteti meg a bűnnek a következményeit. A probléma oka ugye a bálvány, magyarul a gyógyítás ott kezdődik, hogy Isten ledönti a bálványokat az életünkben. És amikor Jézus áldozatára nézünk a kereszten, akkor erről van szó. Mert amikor látjuk Jézust, akkor szembesülünk azzal az Istennel, aki mindenkinél hatalmasabb, és mindenkinél jobban szeret bennünket. Amikor vele találkozunk, akkor úgy érezzük, hogy a bálványokra semmi szükség többé. Így történik a bálványoknak a ledöntése. Valakinek az életében úgymond előmunkálatokat is végez Isten. Előmunkálatok alatt azt értem, hogy csalódunk a bálványainkban. Hogy követjük őket, de egyre rosszabb lesz tőle minden. de mindig akkor történik meg igazából a bávány ledöntése, amikor Jézussal találkozunk, mert akkor ő tölti be a lelkünket, és kiszorít onnan minden bálványt. Ha már hitben járunk, akkor is sokszor azt tapasztaljuk, hogy a bálványok újra és újra jelentkeznek. Szeretnének visszatérni, olyanok, mint a bumeráng. És újra hívhatjuk Jézust. Minél közelebb vagyunk hozzá, minél jobban ismerjük, annál inkább azt tapasztaljuk, hogy újra és újra eltávoznak a bálványok az életünkből. Tehát itt kezdődik a gyógyítás. Az, hogy a bűneinknek a következményeitől mikor szabadít meg Isten, az egy másik kérdés. Fontos kérdés. Biztos vagyok benne, hogy szenvedünk bizonyos bűneinktől, illetve azoknak a velejáróitól, és szeretnénk tudni, hogy Isten mikor gyógyít meg minket ebből is. Hát van, akinek már ebben a földi életben nagyon sok helyreállítást ad Isten, hogy nem kell elszenvednünk minden bűnünknek a következményét. Hogyha valakivel elrontottunk valamit, akkor ki tudunk vele békülni például. Hogy helyre tudjuk hozni a családi életünket. Hogy ha korábban hazudoztunk, akkor helyreáll a hírnevünk. Van sok ilyen gyógyulás. De mégiscsak arról beszél a Biblia, hogy teljes vigasztalás és teljes öröm az majd csak a mennyben vár ránk. Amíg itt élünk, addig mindig lesz valami hiányosság, lesz valami probléma az életünkben. A gyógyulás már itt elkezdődik, de majd csak a mennyben válik teljessé. Minden esetre, amit Isten megígér, abban lehet bízni. Tehát látta Isten, hogyan élünk, elhatározta, hogy meggyógyít minket, már munkába is vett, azt gondolom, mindannyiunkat. Amikor valaki hitre jutott, akkor már elindult a gyógyulása, és van a kegyelemnek egy következő lépcsőfoka, amiről szintén a 18. versben olvasunk, ezt írja Ézsaiás, vezetem őt. Ez azt jelenti, hogy amíg itt élünk ezen a földön, addig Isten előttünk jár és mutatja nekünk a jó utat. Hiába lett valaki Isten gyermekévé, ha Isten nem mutatja meg neki naponta a jó utat, akkor egészen biztos, hogy eltéved. Biztos, hogy volt már erre jó pár példa az életünkben. Amikor elfeledkeztünk Istenről, amikor nem törődtünk vele, és egyik rossz döntést hoztuk a másik után. De Isten azt mondja, hogy aki hozzá tartozik, azt ő vezetni fogja. Ha vannak is úgymond üres járatok, amikor nem rá figyelünk, ő ezt akkor is helyre fogja hozni, és mutatja nekünk a helyes utat. És itt alapvetően kétféle vezetést lehet megemlíteni. Van egyrészt az igei vezetés. Amikor olvassuk az igét, akkor alapvetően mi történik? Megismerjük Istent. Erről szól az ige olvasás. Nem arról szól, hogy magamat lássam meg mindenben, ami az igében ott van. Nem erről szól. Istent kell megismernünk elsősorban. Ki ő, mit állít róla a Biblia, az ő hatalmáról, szeretetéről, bölcsességéről, igazságáról, és amikor ezeket így olvassuk, akkor úgy szárnyal a lelkünk. Biztos volt már nem egy ilyen élményünk, hogy hát nekem ilyen Istenem van, és ez tényleg mennyire nagyon jó. És ezen kívül megismerjük Isten akaratát is. Mert ott van leírva a Bibliában, hogy mi Isten akarata a hívő ember életére nézve. Nincs részletezve, hogy pontosan ránk nézve mi az akarata, hogy amikor reggel kilépünk az ajtón, akkor mit csináljunk. Nincs odaírva, hogy melyik buszra szálljunk fel, de mégis általánosságban ott van, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi tetszik Istennek és mi nem tetszik. Tehát az igei vezetés alapvetően ezt jelenti, hogy megismerjük Istent az ő személyiségében, és megismerjük Isten akaratát általánosságban. És a másik igei vezetés, vagy a másik féle vezetése Istennek az a Szentlélek vezetése, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy már van igei vezetésem, a Szentlélek pedig mindez konkretizálja az aktuális helyzetben. Vezeti a Szentlélek a gondolatainkat. Elém jön egy helyzet, és az a kérdésem, hogy mit gondol erről Isten, és egyszer csak úgy valahogy a sok Biblia olvasmányomból a Szentlélek leszűr valamit, és meggyőződünk, hogy igen, ebben a helyzetben Istennek ez és ez az akarata. Tudom, egészen pontosan tudom. Lehet, hogy választhatnék több munkahely közül, de mérlegelek igei szempontok szerint, és egyszer csak egy meggyőződés kialakul bennem, hogy Isten azt akarja, hogy ezt a munkát fogadjam el, és ne azt a másikat. Mert a Szentlélek meg tudja eleveníteni számunkra az igét, és a saját helyzetünkre nézve tudja alkalmazni. A Szentlélek vezeti az érzéseinket is. Ez azt jelenti, hogy miután felismerjük Isten akaratát, utána a szívünk is megdobban, hogy mi ezt szeretnénk megtenni. Szeretnénk úgymond örömöt okozni Istennek azzal, hogy engedelmességben járunk. Ez adja az örömünket. És nem a bűncsábítása adja az igazi örömöt, hanem ez a fajta gyermeki engedelmesség. Ezt is nagyon jó átélni. És a harmadik, szintén nagyon fontos dolog, hogy Isten megerősíti az akaratunkat. Nem elég felismerni Isten akaratát, nem elég vágyakozni arra, ugye ott van bennünk nagyon erősen a bűn, ami mindig a rossz irányba visz minket, de a Szentlélek meg tudja erősíteni az akaratunkat, hogy a felismert és vágyott igazság mellett dönthessünk. És ilyenkor az történik, hogy sokszor próbálnak minket lebeszélni az ismerőseink, akik nem keresztény módon gondolkoznak, hogy nehogy Isten akaratát kövesd, és mi mégis azt mondjuk, hogy akárki akármit mond, én akkor is az én Uramat szeretném követni. Tehát ítélet és kegyelem, ezzel találkozunk ebben az igében, és azt látjuk a zsidó nép életében, hogy erre a kegyelemre sor került. Nagyon sokáig jártak rossz úton, Ézsaiás ugye ezért korholta őket folyamatosan, nem is javultak meg sokáig, ezért kellett elmenni a babiloni fogságba, de a vége az lett, hogy a nép megtért. És amikor visszamentek Izraelbe, akkor újat kezdtek. Felépítették a templomot, felépítették a várost, és elindultak újra Isten útján. Isten számunkra is azt üzeni, hogy ez az ígérete, ez valósággá lesz. Az ő gyermekei meg fognak gyógyulni, és minden körülmények között vezetésben fognak részesülni. Ennek a kegyelemnek, ezért a kegyelemért adjunk hálát ezen a napon. Amen. A 434. dicséretünk első versszakát énekeljük el válaszul. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi olyan gyakran menekülünk a Te igéd elől, hiszen a Te igéd mindig leleplezi azt, hogy mi van bennünk, megmutatja azokat a bálványokat, azokat a helytelen célokat, amelyeket követünk. Urunk, olyan rossz szembesülni azzal, hogy Te elítéled mindezt, hogy mindezért haragszol, rossz szembesülni azokkal a negatív következményekkel is, amelyek ott vannak az életünkben, ezek miatt a bálványok, hamis célok miatt. Urunk, Te látod, hogy noha olyan az életünk, amilyen, sokszor inkább mégis becsuknánk a szemünket, és nem törődnénk semmivel. Nem akarjuk átélni a lebukásnak a szégyenét, az ítéletnek a fájdalmát. Urunk, köszönjük mégis, hogy Te türelmesen, bölcsen és szeretettel közelítesz felénk, és végzed ezt a munkádat. Nagyon köszönjük, hogy miután mindezt feltárod, és bemutatod nekünk úgy, ahogy van, elmondod azt is, hogy nálad van a kegyelem és a megújulás. És köszönjük, Urunk, hogy Te nem csupán megmutatod nekünk ezeket a dolgokat, de meg is cselekszed az életünkben. Nagyon köszönjük, ha már átélhettük ezt a gyógyulást, nagyon köszönjük, ha már tapasztalhattuk a Te vezetésedet, és ha ez így volt, akkor arra kérünk, hogy tarts meg minket a Te közeledben, hadd ne kelljen újra és újra döntögetned a bálványokat, és visszahívnod önmagadhoz. Kérünk, Urunk, segíts, hogy hűségesen járhassunk a Te utadon. Ha pedig nem tapasztaltuk még ezt a gyógyítást és vezetést, akkor nagyon kérünk, hogy Te ébresz bennünk hitet, hiszen a hit a Te ajándékod. Nagyon kérünk, hogy mutasd meg, ki vagy te, és mutasd meg azt az életet, amelyet veled lehet élni. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket, annak minden tagját, családját, közösségét. Nagyon kérünk, hogy vezess minket a te utadon, hadd tudjunk mindannyian egyenként és együtt is téged dicsőíteni. És kérünk, Urunk, azokért, akik különösen nehéz helyzetben vannak, elsősorban azért, mert gyászolnak, vagy más nehézségek támadtak az életükben, hogy te állj oda melléjük, és te mutasd meg, hogy mekkora a te vigasztalásod, és mekkora a te hatalmad. Amen. Személyes imádságainkat mondjuk el csendesen Istennek. Imádkozzunk a Jézustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg újra a fiatalokat. Február 14-e a világban sokak számára a Valentin napnak az ünnepe. Mi ezt keresztényekként nem szoktuk tartani. Ugyanakkor szoktunk egy másik alkalmat ilyenkor szervezni az utóbbi években, ez pedig az úgynevezett házasság hete. És átadnám a szót két fiatalnak a gyülekezetünkből, akik arról számolnának be, hogy Isten hogyan segítette el őket odáig, hogy úgy döntsenek, össze szeretnének majd házasodni.
Áld és békesség, üdvözöljük a gyülekezetet. Én Göt Balázs vagyok, és a mennyasszonyom Vinnai Boglárka. Ide járunk a gyülekezetbe, ifi alkalmakra, illetve szolgálunk, mint oviszolgálók, és a gyíkon vagyunk. Április 16-án lesz az esküvünk, és erre szeretettel várjuk a gyülekezetet, és arról szeretnénk beszélni, hogy Isten kegyelme és szeretete hogyan vezetett egymáshoz minket, illetve hogy hogyan áldja meg a mindennapjainkat, és hogyan vezérel minket ahhoz a célhoz, hogy végül is össze fogunk házasodni, illetve majd a közös életünkhöz.
Áldás békesség, én is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én azt szeretném elmesélni, hogy mikor és hogyan találkoztunk, és hogyan is vezetett pontosan minket Isten. 2013 nyarán volt egy ifjúsági tábor Karádon, ahol megismerkedtünk Balázzsal. Számomra azért volt különleges az az év, mert akkor az év elején ért véget egy hosszabb kapcsolatom egy nem hívő barátommal, és éreztem, és az Úr arra vezetett, hogy ez így jó, és úgy mentem el abba a táborba, hogy tudtam, hogy az Úr valami hatalmasat, valami sokkal nagyobbat szán nekem, és erre volt kész az én szívem, és erre voltam kíváncsi, hogy mi lehet az. A táborban az volt a különlegessége, hogy Balázs 6 éven keresztül járt 1 évvel fölöttem a gimnáziumba, de mégis akkor abban a táborban tudtunk megismerkedni, és nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt.
Én pedig arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan is jöttem a gyülekezetbe egy picit. Én már középiskolás korom óta, tehát már általános iskolától református iskolába jártam, illetve már középiskolás koromban megtértem, de mert nem hívő családban éltem, így azt hittem, hogy egyedül is meg lehet élni a hitet, hogy nekem otthon bőven elég imádkoznom, meg Bibliát olvasnom, és nem kell gyülekezetbe járnom, mert ugyanúgy megkapok mindent Istentől, és nem figyeltem azt a Isten akaratát, és teltek múltak az idők, és végül Isten kimunkálta bennem azt, hogy nem lehet egyedül megélni a hitemet, és nem fogom tudni úgy élni, hogy nem az ő akarataként, mert hogy az igazi keresztény életet csak a gyülekezet kötelékében lehet megélni, úgyhogy tényleg úgy találkozhatok hívő testvérekkel, és az igazi, azt szánta nekünk Isten.
Amikor felfedeztük, hogy az Úr minket egymásnak szán a táborban, akkor én nagyon-nagyon sokat imádkoztam, és nagyon sokat olvastam egy bizonyos igét, amit számtalan szor dugtam szegény Balázs óra alá, és együtt elmélkedtünk rajta, és ezt szeretném most felolvasni. Ez Márk evangéliumának 14. rész 36. verse, és így szól, tudnélik Jézus: Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.
És ez alapján, az ige alapján tényleg kerestük Isten akaratát, és már a kapcsolatunk elején is kértük Istent, imádkoztunk, hogy áldja meg, és hogy tényleg az ő akarata legyen, és éreztük végig, hogy az ő akarata, és rengeteg áldást és csodát éltünk meg együtt, arra visszamenőleg, hogy ugye egymásnak szán minket. És Bogi mindig úgy fogalmazta meg, hogy Isten egymáshoz pöckölt minket, és így...
Igen. Igen, egymásnak pöckölt, ráadásul én mindig mondtam Balázsnak, és igyekeztem valahogy le is rajzolni, hogy jobban lássa, hogy úgy látom én őt, mint hogyha ilyen nagy neonnyilak mutatnának rá, amelyekre az van írva, hogy Isten őt küldte neked, őt szánta, ő a te ajándékod, és ezért van az, hogy nagyon sokáig ajándéknak hívtuk egymást, mert annyira éreztük a megerősítést, a szeretetet, az útmutatást. És igen, el is kezdtük ebben az évben a jegyes oktatást Latival, amikor is rádöbbentünk, amikor sokat beszélgettünk, és sokat elmélkedtünk, hogy pontosan mit is fogunk mi megfogadni Isten előtt, arra lettünk figyelmesek, hogy saját erőnkből nem tudnánk egy vesszőnyit sem megfogadni abból, amit majd el fogunk mondani, hanem csak is kizárólag Istennel együtt, az ő segítségét kérve, és általa tudjuk majd ezt mind. És éppen ezért kérjük őt nagyon, hogy áldja meg a mi kapcsolatunkat, hogy legyen mellettünk, vezessen minket, és adja meg, hogy olyan életet tudjunk élni, amelyben őt dicsérjük, őt magasztaljuk, és életünkkel és eljövendő házasságunkkal is majd példát tudjunk mutatni a hívő és nem hívő testvéreinek egyaránt, hogy lássák, hogy milyen Istennel együtt járni. Igen, igen, szeretnék felolvasni még egy igét, amit még én kaptam konfirmálásomra, és akkor nagyon-nagyon nem értettem, hogy pontosan mit is jelent, és annyit gondolkodtunk, hogy rá kellett jönnünk, hogy ez az ige vezetett végig minket, vezetett egymáshoz minket és az Úrhoz, és éppen ezért ez lesz majd az esküvői igénk is, ami Máté evangéliuma 6.33. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
Ebből az igéből úgy jól is látszik, hogy először Isten akaratát kell keresni, Isten vezetését, Isten gyógyító munkáját, és mint látható, úgy mielőtt megismerkedtünk, nem teljesen követtük Isten akaratát, mindkettőnk kicsit eltért attól, amit Isten akart, saját útunkon jártunk, és meg annyi áldást így nem engedtünk Istennek, de aztán az ő kegyelme által megmutatta, hogy az ő útja a legjobb, és nekünk azon kell járni, és meg annyi áldást tapasztalhattunk. Például ez egy nagyon nagy áldás volt nekünk, hogy nekem elváltak a szüleim, és én nem tudtam azt, hogy anyukám majd hogy fog visszanyúlni majd a mennyasszonyomhoz, vagy egyáltalán azt, hogyha lesz egy barátnőm, és nagyon megszerette az első pillanattól kezdve, és ez nekünk nagy áldás volt, illetve úgy érzem, engem is megszerettek a Bogi szülei, és így ez nekünk annak ellenére, hogy ugye bár nagyon éreztük ugye Isten akaratát az életünkben, és én már fél év után megkértem Bogi kezét, ami a világ számára valószínűleg már az is, hogy egyáltalán összeházasodunk így fiatalon, 23 évesen, már ilyen kiborító, de az, hogy még fél év után is megkérem a kezét, hát az már aztán tényleg hatalmas dolog, hatalmas butaság lehet, gondolhatták, de tényleg annyira éreztem Isten akaratát, azt, hogy tényleg egymásnak szán minket, és tényleg az lesz az ő akarata, hogy mi elinduljunk együtt az ő útján, egy közös családdal, és ezért még két évet kell, de hogy nehogy azt higgyük, hogy csak ugye fél év után a nagy fellángolás miatt volt ez, és összetévesszük Isten akaratával, még így két évet jegyességben jártunk azért, hogy még jobban megerősödjünk Isten akaratában, és még jobban figyeljünk arra, hogy tényleg ez a Isten akarata, és nem csak a miénk. És úgy érezzük, hogy szinte minden nap megerősít minket egymás mellett, és nagyon hálásak vagyunk neki ezért, és próbálunk majd minden esetben az ő útján járni, és az ő dicsőségére élni.
És erre bátorítunk minden kedves hívőtársunkat is, hogy merjék követni Isten akaratát, merjenek vele együtt járni, mert nagyon-nagyon sok csodával és ajándékkal jár ez, még akkor is, hogyha először nem úgy tűnik. De biztosak lehetünk benne, hogy ami az Úrtól jön, az nekünk a hasznunkra lesz, és az az igazi, amire szükségünk van. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!